Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros-megyei Havattőn vendégeskedünk. A rendelkezésünkre álló idő alatt próbálunk egy átfogó képet nyújtani a több mint egy évtizedes múlttal rendelkező tájházról. Dónát István, a tájház vezetője magángyűjteményét ajánlotta fel a közösségnek, amit az elmúlt évek alatt nagyon sokan megcsodálhattak. A zenei betéteken a havattői néhai Taremma énekel 76 éves korában. A hangfelvételek 2010. január 25-én készültek. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nincs senki olyan jó, nincs senki olyan szép, nincs senki olyan, mint az én anyám. Ha valaki bánt, ő sír és megölel, Istenem, csak ő ne hagyjon el. Ő fogja a kezem, ő tart, ha elesem, ő mindenem, hisz ő az én anyám.
Dónát István vagyok, Havattőről, a helyi tájháznak a vezetője.
2010 nyarának végén, ősz elején egyszer csak azt vettük észre, hogy a kultúrotthon udvarán felépült valami. És kiderült, hogy az ad helyet egy néprajzi gyűjteménynek. Miért gondolkodtak külön tájházban? Nem volt más lehetőség, ahol esetleg a gyűjteményt bemutatni?
A gyűjteménynek a gyűjtése az körülbelül egy olyan 23-24 évvel ezelőtt kezdődött, egy olyan elgondolásból, hogy majd a saját családi házunkban egy szoba így lesz berendezve. A gyűjteménynek a száma, mikor már közelítette az 500-at, akkor már rájöttünk, hogy ez így nem fog működni, hanem sikerült elkérni akkor üresen álló kisiskolának egyik termét, és ott rendeztük be, oda kezdtük gyűjteni a tárgyakat, utána pedig több gyerek lett, átköltöztünk a helyi kultúrotthonnak az egyik termébe, és 2010-ben pedig a helyi tanács részéről jött a kezdeményezés, hogy ennek a gyűjteménynek jó lenne építeni egy olyan helyet, ahol be lehetne mutatni Havattőnek az értékeit, a szépségeit, azokat a tárgyakat, amit sikerült 23 év alatt összegyűjteni.
Na jó, de ez a gyűjtemény, ez magángyűjtemény, az István gyűjteménye volt, és akkor nem az volt, gondolom, csak a szempont, hogy Havattőről, hanem minden olyan, ami érték.
Igen, közben történt egy olyan dolog, hogy megalakult a Pro Havattő Egyesület, és én úgy gondoltam, az volna a jó lépés, hogy ezt a gyűjteményt átadni az egyesületnek olyan megfontolásból, hogy ha én majd valamikor nem leszek, akkor ez megmaradjon a falunak. Úgy éreztem, hogy ez már kinőtte azt, hogy egy saját dolgom legyen. Egyik megfontolás az volt, hogy nagyon sok olyan tárgyat kaptam ingyen is, több mint 90-valahány százalékát ingyen kaptam a faluból és a környékből, az emberektől, akkor az van a helyes meggondolás, hogy akkor ez a falunak legyen egy értéke. Mivel több ember hangoztat, hogy jó lenne valahol szépen kiállítva legyen egy nagyon jó helyen, gondolkoztunk azon megvenni egy régi házat, miután az egyesület megalakult, de erre persze nem volt anyagi lehetőség. Nem is igazán nagyon került olyan üres ház, amit eladtak volna se, de nem is lett volna anyagi se. Ekkor kaptunk kellő időbe egy jó felhívást a helyi tanács részéről, hogy a régi gáz épületet nem lebontanák, hanem hozzatoldanának, és egy emeletes kis épület lenne, ami direkt ennek a gyűjteménynek a kiállítására épülne. Akkor többen leültünk, átbeszéltük ezt a dolgot, hogy hogyan kellene kinéznie, elképzeltük azt, hogy úgy kéne kinézzen, mint ezelőtt 100 évvel egy egyszerű kis parasztház Havattőn. Hát úgy gondolom, ezt sikerült is elérni, és úgy, ahogy mi megterveztük, pár helyi ember terve szerint úgy a helyi tanács felépítette, és így került oda a gyűjtemény.
Milyen volt 100 évvel ezelőtt a havattői parasztház?
Figyeltünk fontos elemekre: a sima sátortető, a hármas ablakbeosztás, kis tornácos elővel, átnéztünk régi fényképeket és még meglévő házakat, és akkor ebből próbáltunk következtetni, hogy milyen is lehetett. Ezekre az elemekre nagyon odafigyeltünk, egy helyi vállalkozó építette fel, és sikerült arra is odafigyelni, hogy a külseje olyan legyen, mint egy tapaszos ház lenne. Ezt próbáltuk imitálni persze modern anyagokkal, mert már azzal sokkal nehezebb lett volna úgy megcsinálni.
Két szobából áll, alul és felül van-e a padlástér, amit a kiállítás céljából használnak. Tehát minden terem kiállító terem gyakorlatilag.
Igen, ez úgy tevődik össze, alul két szoba, gondolkoztunk, nagyon sokat segített ebbe Kinda István szakmailag, hogy mi volna jó. Abból indultunk ki, hogy mink van. Az egyik termet úgy rendeztük be, hogyan élhetett egy gazdagabb család Havattőn, és a havattői különlegességek, érdekességek, és a másik teremben egy egyszerű kis paraszti szobabelsőt próbáltunk imitálni, ott is nagyon odafigyelve arra, hogy az nagyon autentikus legyen. Az emelete, kívülről nem is látszik, hogy egy emeletes épület, hogy manzátja van, de nagyon fontos, hogy megvan, mert ott van gyakorlatilag azok a tárgyak, ami nem tematikusan vannak elhelyezve, mivel nagyon sok tárgy van, hanem ott sorrendben kicsit, mint egy raktár, de látogatható felület az is, anélkül nem is tudnánk megszervezni az egész tájháznak a berendezését, mert pontosan 727 tárgy van, és maga az alsó résznek a kiállítási felületéhez sokkal kevesebbet használtunk fel, ahhoz, hogy ne legyen minden behányba, bedobva. Ezért fenn egy látogatható raktár helyiség van. Nagyon sokat elidőznek ott a látogatók, mert mindenki kap egy olyan tárgyat, amihez esetleg kötődött is valamikor akár gyerekkorába, vagy ott van akár egy kis tangóharmonika, nagyon sok ember kezébe veszi, ha tud egy nótát elhúzni, ha pedig nem, akkor megpróbálja egy kicsit megszólaltatni. Úgy látom, maga a raktár látogatottságának is van egy nagyon nagy fontossága.
Amúgy ez alatt a 20-valahány év alatt milyen tárgyak gyűltek össze zömében?
Nagyon megőrizték az emberek a Lenkender feldolgozással kapcsolatos tárgyakat. Most már úgy állunk ezekkel, hogy csak hogyha valami különleges darabot kapunk ezzel kapcsolatosan, mert nem azt szeretnénk, hogy 13 szövőszék legyen az egész múzeumban, és akkor mindenki a sorra megnézhesse, hanem inkább most már a különlegességekre figyelünk, vagy ha egy valamilyen tárgyból egy nagyon jó állapotban, vagy egy különlegesebb, vagy akár egy monogramos tárgyat kapunk, erre figyelünk most már. Helyszüke miatt már ilyen bútorok például be se férnek. A legnagyobb tárgy, ami most már beférhet, egy szék lehetne. Zömébe ezek gyűltek össze, kerámiánk van elég sok, nagyon szép bútorokat is kaptunk, ruhadarabokat, meg vannak nagyon érdekes dolgaink, olyan, hogy egy iskolatáska fából, vagy egy régi bőr postástáska, vannak különleges darabok is. Zömébe használati tárgyakról beszélünk, de azon kívül akár még egy kitüntetéstől kezdve, egy korabeli század elejé ruháktól kezdve minden megtalálható. Persze vannak olyan dolgok, amit most is keresgélünk, nem sikerült sose találni Havattőn érdekes palatáblát. Na hát ez egy hiány. Ha valakinek nagyon hányodna egy padlásán, akkor most nagyon örvendénk, mert ez egy különlegesség volna, egy hiány.
Például Gegesben is van az iskolamúzeum, vagy most Csikbánk falván Bíró Lászlónak volt egy iskolával kapcsolatos kiállítása. Talán ott lehetne érdeklődni, hogyha valahol egy pluszba lenne. Vagy ragaszkodnak ahhoz, hogy a környékről legyenek, vagy Havattőről legyenek a tárgyak.
Főleg eleinte még jobban ahhoz ragaszkodtunk, és ezért zömébe Havattőről kerültek ezek a tárgyak, de én nyitott lennék egy olyan dologra, hogyha valamiből jó állapotban levő több egyforma tárgyunk van, akkor miért ne cserélni el, mert végül is éppen úgy Havattőn is használhattak visszatérve most egy palatáblát, amit most már sehol se találunk, és biztos, hogy lennének olyan érdekességek, ami itt nálunk megvan, és máshol nincs. Ami most a múzeumban van, ezek a tárgyaknak bő 50%-a már valahol elkallódott volna.
Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom, ott leszünk boldogok, majd te meg én, súgjad a fülembe, szeretsz nagyon. Orgona illatú most a világ, könnyeket ejteni új csacsiság, áll az a kis lakadom tetején, gyere oda, édes, szeress belém. Itt van a május, és itt van a nyár, tele sok virággal a tarkarét. Mindenütt orgona illata száll, úgy dobog a szívem az ajka még. Éljen az élet, és zengjen a dal, jöjjön a csók, ha az est betakar. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes, ott légy enyém.
20 évvel ezelőtt volt könnyebb gyűjteni, vagy amióta van ez a tájház, azóta, hogy tudják, hogy van egy ilyen, és akkor szívesebben szeretnék viszont látni valahol?
Most sokkal könnyebb gyűjteni, mert valamikor meg kellett nyerni az embereknek a bizalmát, mert nem tudták, hogy mi fog történni vele. Most már a gyűjtés szinte úgy működik, hogy nem én keresem meg, ha van, aki berakja már a kapun belül, és két nap után szól, hogy azt én raktam be, úgyhogy ilyen szempontból könnyebb. Ellenben függ embertől. Van, aki könnyebben megszabadult tőle, kidobja a szemétbe, és nem szól, lehet nem is rossz indulatból gondolom, hanem könnyelműségből. Még most is nyitott lennék arra, hogy hosszan látogatni a havatő padlásokat, pincéket, mert szerintem még mindig kerülnének elé érdekes, különleges darabok, amik az emberek úgy is gondolnák, hogy az már nem érték. Szinte egy felhívás is lehetne az, hogy mielőtt valaki a régi tárgyait akár kidobná, vagy akár megsemmisítené, vagy akár eladná, egy röpke fél órára, hogyha odahív, átnézzük, és megadjuk győződve, hogy vannak olyan tárgyak, aminek helye volna a helyi múzeumban. Úgy látom, hogy ezek nagyon fontosak, hogy megmaradjanak, sőt, ahogy telnek az évek, annál fontosabbnak látom, mivel sok gyerek látogatja a helyi tájházat, és akkor látom, hogy számunkra, a mi korosztályunknak, ami normális, nekik akkor a csoda, hogy az mi lehet. Egyre tovább telnek az évek, én úgy látom, ezek a tárgyak mind jobban a köztudatból kivesznek, hogy mit kellett vele csinálni, mire használták, és pont ez volt a lényege a múzeumnak, hogy megmentsük a tárgyi kultúránkat. Már tovább is gondolkoztunk, hogy nem csak a tárgyi kultúrát, hanem már fényképeket is begyűjtünk, és visszaadjuk a tulajdonosnak, beszkeneljük. Van egy következő olyan terv, hogy ebből vagy egy kiadványt, de ami már hamarabb össze fog jönni, és remélem már az idén, mivel ugye haladunk a digitalizációs világ fele, bent fog lenni egy nagyobb tévé, ahol ezek a tematikusan feldolgozott képek akár megkereshetőek lesznek, és akár megtekinthetőek lesznek egy tévébe, aki ezt meg szeretné nézni. Azért figyeljük a múzeumoknak az új koncepcióját is, hogy mifelé haladnak, és ez a lépés is már az idén meg lesz lépve. Ilyen szempontból ott olyan dolgokat is meg lehet majd nézni, egy kis filmet havattőről, vagy a riportokat akár, amit ugye másképp nem lehetne bemutatni.
Továbbra is van kapcsolatuk szakemberekkel, tehát muzeológusokkal, azokkal, akik esetleg az új irányzatokról tudják önöket tájékoztatni, vagy szakmailag tudnak még újat mondani?
Persze. Első perctől már így működött. Itt főleg nagyon-nagyon jót támaszkodhatunk Inda Istvánra, aki szakmai berkekbe nagyon otthon van, ő képezi magát, és többször baráti beszélgetések alatt akár átbeszéljük, hogy mi volna jó, de ezen kívül más szakemberek is néha meglátogatnak, és egy-egy baráti beszélgetésekből jó ötletek, meg irányvonalak körvonalazódnak, hogy hogyan kéne tovább lépni. Az új tendencia szerint most már nem az működik, hogy hatalmas teleírt panókkal tele rakjuk egy múzeum oldalát, mert nem tudjuk felvenni, hanem a harcot ezzel az internetes világgal, ahhoz, hogy egy fiatal, főleg ha bejön, ő már nem olvas hosszan egy egész oldalnyi szöveget, kicsit interaktív dolgokra kíváncsiak. Első perctől is már ez volt egy különlegessége a havattői tájháznak, hogy a bejött emberek megfoghatták a tárgyakat. Ennek van egy érdekes háttere, hogyha én azt a tárgyat megfoghatom, már másképp kötődök hozzá. Normális, hogy vigyázva, meg odafigyelve, de hagyom, hogy megfoghassa. És én azt látom, hogy ez az egyik erőssége pontosan a helyi tájháznak, ritkán engedik meg tárgyakot megfoghatni. Persze, hogy nem egy két éves gyerek kezébe kerül egy üvegtárgy, ez magától érthető, de egy érdekesebb szerszámot, akár még idős is azzal a tárgyal, vagy hasonló tárgya dolgozott. Érdekes esetek, mikor nem egy idősebb látogatónak kiesett a könnye egy ilyen régebbi tárgyat megfogva, és akár megmutatva, hogy hogyan is használták. Ezek érdekes esetek, ezekről napokat lehetne mesélni. Vannak érdekes sztorik ezzel kapcsolatosan, majd egyszer majd ezt is át tudnánk beszélni, hogy mit történhettek a múzeumban, aminek nagyon jó pozitív hozadékai voltak.
Például egyet mondjunk el most is.
Találtam Havattőn olyan oklevelet, hogy havattői embernek az állatait kivitték Budapestre kiállításra, és az elismerő oklevél az ott van a múzeumnak az oldalán. Kb. 4 évvel ezelőtt bejött egy öregebb nénike vásárhelyről, ránézett ez az elismerő oklevélre, és elmesélte, hogy hogyan is történt az a dolog. Hol volt a helyszíne Budapesten, a Gellért téren? Szolgált ő egy úri háznál, a 3. emeleten, és az Gellért téren alul volt a kiállítás. Ő onnan leszólt, hogy Gyula mit keresel Budapesten a havattői ismerősének, és az pedig nézett szerte szét, mert életében akkor volt legelőször Budapesten az állataival, hogy hogyan ismerik őt. Akkor lefutott összeül, elkezdtek, meg meséltek egymásnak. Ez a néni nekem 92 évesen mesélte el a sztorit, és onnan tudtuk meg, hogy ez a kiállítás, amin ő első díjat nyert az állataival, Budapesten a Gellért téren volt. Másképp nem lett volna már forrás, hogy honnan megtudni ezeket a dolgokat.
Harangoznak a mi kis falunkba, édesanyám, menjen a templomba, imádkozzon, a jó Istent kérje, hogy a fiát semmi baj ne érje, valahol a messze idegenbe. Túl a vizen át fedeles kis ház, ablakába sírdogál egy kislány. Ne sír, kislány, lesz még jobb is, meglást, amikor majd viszont látjuk egymást. Csak még egyszer haza tudnék menni, megint haza segített az Isten. Olyan árva, olyan kihalt minden, az hagyott el, akit úgy imádtam, akiért én mindig hazavágytam. Jobb lett volna messze idegenbe.
Nekem az volt az egyik meglepő, amikor bementem a tájházba évekkel ezelőtt, hogy volt egy iskola napló, amiben a gyerek jellemzésén oda volt írva, hogy hülye a gyerek. Valaki nem jött, hogy elmondja, hogy kiről is van szó? Felfedezték, hogy az az X nevű gyerek az ki lehetett?
Érdekességképpen jól lett volna felfedezni, de sose sikerült. Szerintem a név után nem lehetett rájönni. Ez körülbelül a 36-os években lehetett. Valami 40 darab napló van megmaradva a múzeumban, amit a feleségem mentett meg valamikor. Nagyokat lehetett kacagni, hogy akkor nem 10 oldalba írták le ilyen problémákat, hanem szűk szavon, akár egy szóval is megfogalmazta a helyi tanító. Kicsit durvám a mai felfogásnak. Olyanokat is láttunk a megjegyzésekben, hogy ruhátlan cigány. És nem is ez az egyetlen volt. Találkoztam hiszen még 3-mal is. Nagyon meglepő volt, nagyokat kacagtunk ezen.
Hát a mai világban nagyon szeretünk politikailag korrektek lenni, de az utóbbi időben egyre több embertől hallom, hogy azért ez nem jó. Tehát ha valami ki kell mondani, akkor ki kell mondani. Még akkor is, hogyha az nekünk nem tetszik.
Igen, ezt én is így látom, hogy nagyon egyszerűen és normálisabban haladhatnánk a dolgokkal, hogyha nem eltakargatnánk a hibás végtagot, vagy bármit, idézőjelbe persze mondom, mert nagyon fontosnak látnám, hogy ez a régi beidegződés, hogy a rosszat mindig eltakarjuk, szerintem a rosszból is lehetne tanulni. Sőt, erre kéne felhasználni, hogyha valami nem helyesen működik, azt kimondani, és akkor utána tudatosulna az emberbe, és azután lehetne ezt jobbá tenni, de hogyha mindig elhazudjuk, akkor mindig egy hazug világban fogunk élni, ez az én véleményem is.
A havatői tájháznak szerintem még az is az erőssége, hogy mindig van vezető. Tehát nem csak ott bolyongunk a tárgyak között, hanem István mesél is annak, akinek igénye van rá. Meg gondolom, hogy van olyan csoport is, aki kipipálja, hogy itt is járt, és végigfut, és meghallgatja azt a 2-3 mondatot. De van-e arra példa, hogy fél órákat, órákat is el tudnak ott beszélgetni a látogatóval?
Nagyon sok látogató volt, de nem nagyon volt, aki gyorsan átfutott rajta. Szerintem az, hogy valaki vezeti, azért is jó, bizonyos dolgokra még jobban fel tudja hívni a figyelmet. Nem olyan hatalmas ez a múzeum, ahol el lehet tölteni órákat, ellenben szinte minden tárgynak van egy története, nagyon sok dolognak van egy jó sztoria, és én ezeket próbálom az embereknek elmondani. Én azt merem állítani, hogy 99%-ban a látogatókat ez érdekelte, sőt, ez dobta fel az egész múzeum látogatást, hogy még hallott is valami különlegességet is, még kinyílt egy fiók, ahonnan előkerült egy olyan írat, ami összekötetésben volt egy tárgyal. Én úgy érzem, hogy ezek hozzatartoznak. A mai világban már ezekre épül fel az egész dolog, hogy ezeket még hallják is. Például egy különlegesség, hogy Havattőnről származik, akár Metz Albert, ő alapította a Vásárhelyi Filharmóniát, az első vonós négyest itt alapította, a zeneiskolának az igazgatója volt, vagy Havattői ember volt Yoko Ono-nak a férje 20 évig, hát ez is egy különlegesség, és volt is a múzeumban, meg is látogatta valamikor, ezelőtt egy olyan 8 évvel. Úgy került össze John Lennon és Yoko Onoval, hogy ő volt a lakberendezőjük, és miután John Lennont kilőtték, 20 évig együtt élt Yoko Onoval, és együtt voltak Romániában is többször. Tiszta véletlenül írtam be az internetet, és megtaláltam, és egyik délután egy busz népével megérkezett Havatőre, meglátogatta a helyi templomot és a helyi múzeumot.
A Tájháza Múzeum az bejelentkezés alapján látogatható, vagy van egy nyitvatartási idő?
Nincsen nyitvatartási idő, mert ezt önkéntesen szabadidőmbe végzem. Ezért bejelentkezés alapján történik. Egy telefonszámon és egyeztetünk egy órát, és akkor így lehet látogatni. Erre nincsen a helyi tanácsnak anyagi keretje, hogy valaki teljes munkaidőbe ezt végezze, és azóta ez így önkéntes alapon működik, és nagyon szívesen van csinálva.
Az, ami önkéntes alapon működik, az általában jobb szokott lenni, mint hogy várjuk mindig azt az egy-két lejt. Ha nem szívből és lélekből csináljuk, akkor az megint nem biztos, hogy jó.
Igen, sőt, ezért nincs még belépője se a múzeumnak. Én úgy látom ezt helyesnek, hogy az emberek ezt, hogyha beűrő jön és meg akarják nézni, anyagi akadálya ne legyen. Nagyon sok gyerekcsoport járt, főleg mostanában, ugye azért a Covid érződött, azelőtt volt kicsúcsosodva, nagyon sokan jártak, főleg nyári időszakban, már a végén szinte ott voltam, hogy segítséget kellett kérni a munkahelyem miatt, mert nem sikerült mindenkit besorolni, hogy meglátogathassa, akkor a Covidnál azért érződött egy jó, hatalmas visszaesés, de ezen a nyáron és tavasztól már azért emelkedett a látogatók száma, Európában nagyon sok országból volt látogató, Ausztráliából is volt látogató, Amerikából több is, várom az első Afrikából, aki fog jönni. Ez egy újdonság lesz. A környékről pedig még olyan is történt, hogy este 9:30-ra egyeztettünk, akkor volt időm egy helyi embernek, hogy a barátainak meg tudja mutatni a múzeumot. Hát 12:00-ig nagyon sok idő van.
Ezt a beszélgetést is késő este vesszük fel, mert éppen az elfoglaltság miatt nem sikerül normális időben úgymond nappal felvenni, de ennek semmi akadálya nincsen. Akkor ezek szerint van egy nyilvántartás, hogy ki honnan látogatta meg? Akár név szerint is, hogyha ismertebb ember?
Nem nyilvántartást azt nem igazán vezetek, hanem a vendégkönyvbe beírás alapján, és a számát azért ő magamnak leszoktam írni, kíváncsi szoktam lenni, hogy azért hány ember látogatja, de a beírásokból látom, hogy ki honnan érkezik, meg a beszélgetésekből persze. Meg van olyan ember, aki nem szeret beírni, hát ez nem egy gond. Egy jó visszajelzés, hogy igenis van létjogosultsága a múzeumnak, már a beírásokból is látszik, és ennek örvendek is. Olyan havatói ember is hozta oda a közeli rokonát, aki a múzeumnak az alapítása környékén azt tartotta, hogy ez egy elég nagy hülyeség. Saját magát hazudtolta meg, mikor a közeli rokonjaival egy késő délután jött és megnézte, és nagyon is tetszett.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Dőlő úton búza földön megy a lány, barna legény lépeget az oldalán. Amint mennek, mendegélnek, icipici nyúl, búza földben, a búzában szépen meglapul. Barna kislány, jaj, de régen kísérlek, ne izélj már, ülj le mellém, ha kérlek. De a leány nem szól semmit, csak irul-pirul, búza földben két nagy fülét hegyezi a nyúl. A fényes nap aranysúgárt hinteget, búza földön aranykalász integet. Barna legény szőke kislány derekához nyúl, csattan a csók, de már erre megugrik a nyúl.
Ez a sok tárgy, gondolom, hogy egy idő után azért csak porosodik. Milyen gyakran kell ezeket megtisztogatni, kicsit lekenegetni, hogy azért pompájába tudjuk bemutatni a látogatóknak? És egyáltalán ki csinálja?
A tárgyakot személyesen azt nem szeretném, hogy senki se. Ezek annyira kötődnek, hogy nagyon szívesen is rendbe rakjuk. Maga a múzeumnak a takarításában most már pontosan az idéntől a tanácsaba besegít. Főleg akkor van gond, mikor nagyobb csoportok elmennek esetleg, főleg nyáron, de a tárgyak az időközönként az ugye már az ember látja, és akkor néha-néha hazaviszem, ügyesen megpucolgatom, azokat nagyon szeretem. Inkább az igazi probléma a ruhákkal van, mert megtámadják bogarak, meg a tisztítása nem olyan egyszerű. Itt fogok kérni szakmai segítséget, mert azok látszik, hogy tönkre mennek. Egyes fatárgyakban még ott kínlódunk a szúval, de ezeket is odafigyelése gondolom meg tudjuk menteni, hogy megmaradjanak jó állapotban.
Amikor ezek között a tárgyak között van, azt gondolom, hogy olyan ünnepnapnak is számíthat, mert hát tudom, hogy én kezdtem el gyűjteni, ez az enyém volt valamikor, most ha a közössége is, de hát attól még érzem, hogy van közöm hozzá. Jó ötletnek tartja most 20-valahány év távlatában, hogy akkor én ebbe belefogtam, és lám, hogy hány ember értékeli a munkámat, vagy egy plusz feladatot vállalt, és ezt még vállalja, ki tudja meddig.
Van, mikor időigényes és megterhel, de még most is egy kitűnő ötletnek találom. Még hamarabb 5 évvel el kellett volna kezdeni, az még jobb lett volna, de azt, hogy ennek nekifogtam, azt ott nem bánom, sőt, nagyon örvendek ennek. Főleg a visszajelzések után, hogy még ad még egy löketet, még egy erőt, már abban az időben jó, hogy erre oda volt figyelve. Van olyan könnyebbség is, hogy azért most a Pro Havattó Egyesületen belül jó pár emberrel ezt át is lehet beszélni, hogy hogyan tovább, vannak akár további tervek is, hogy mit lehetne még jobban csinálni. Kicsit ami az elakadást, azt láttam, hogy valamikor úgy képzeltem, hogy sikerül egy pár fiatalt meggyőzni, hogy akár önkéntesen néha-néha besegíteni abba, hogy bemutatni a múzeumot, és magáénak érezze ezt. Ez még nem sikerült elérni, de én bizakodó vagyok, hogy kikerül olyan fiatal, vagy akár több is, aki azt mondja, hogy jó, egy nyáron én 10-szer be fogom mutatni a múzeumot idegeneknek. Ezt még nem sikerült elérni, vannak újabb-újabb elképzelések, hogy mit kellene ezt továbbfejleszteni, de ehhez már, én azt mondom, nem is anyagi, hanem inkább hozzáállás kérdése, hogy ezt fontosnak lássuk, és ezt tovább vigyük, lépéseket tegyünk ahhoz, hogy Havattőnek a közössége jobban összeforva tudjon tovább lépni.
Évekkel ezelőtt a havatői régi temetőnek a szebb köveit, termésköveit próbálták kiemelni és megmenteni. Ennek az akciónak köze van-e a tájházhoz?
Igen, mert a tájháznak egyik feladata az is, akár értéket megmenteni. Nekünk Havattőnek a sírkövei azért különlegesebb, értékesebb, mint a környék bármelyik temetőinek a sírkövei, mert havattői emberek faragták. És ezért volt eldöntve, hogy ezeket a sírköveket kiemeljük és visszaállítjuk ugyanarra a helyre, ahol voltak, főleg arra figyelve, amelyek jobban-jobban tönkrementek. Ebből 426-ot sikerült kiemelni, ez egy irdatlan hatalmas munka volt, több önkéntes palákával megszervezve, és ez a munka körülbelül 3 évig folyt, mikor sikerült őket visszaállítani, utólagosan még egy külföldi cserkész csoport is besegítette ebbe. Ez egy nagy volumenű munka, még csodálkozok is, hogy sikerült ennyit akkor kiszedni és helyreállítani. Azóta is azért már vannak problémák, ahol eldőltek, mivel mozog a talaj. Látogathatóvá szerettük volna tenni, de nagyon-nagyon küzdünk a rendbetételével. Ezt évenként több közmunkával lehetne elérni. Most egy kicsit úgy látom, ez a kedv, mintha lankadni kezdett volna, nincs erre potenciálisan annyi ember, aki ezt önkéntes alapon tisztán tudná tartani. Ezért egy picit evel meg is vagyunk torpanva. Ennek egy jó hozadéka utólagosan az lett, aminek nagyon örvendünk, hogy sorra fényképezte ezt Kinda István, és ebből egy kiadvány sikerült, ami azok a köveket is tartalmazza, amik ebbe a pillanatban már megint ki vannak dőlve.
Van valamilyen felmérés, hogy még hány kő lenne, amit ki kéne emelni, és láthatóvá kéne tenni?
Nem maradt már nagyon sok, hanem inkább az, hogy ezek újból dőlnek ki, és van, amit már külföldi restaurátorok rendbe is raktak, kb. 4 kőről beszélünk. Elég nehéz az állagát megőrizni, mivel homokkőről van szó, és ezek kint vannak a szabadban. Dilemma volt, hogy a szebbeket behozni, de a helyes és a végső döntés az lett, hogy az ott fognak maradni a helyükön, ezt én is így látom nagyon helyesnek. Ellenbe egy lefedött helyiségbe ezeket a szebbköveket biztosabban meg lehetne menteni, de nagyon reménykedek, hogy sikerül itt is őket megőrizni.
Sejem kendő, sejem kötény, sejem szoknya, nem vagyok az ilyesmihez hozzászokva, nem vagyok én bíró lánya, nincs úgy dolgom, csak úgy élek, csak úgy járok szegény módon. Szóvá tett az egész falu szegény árvát, én őrzöm a falunak a libanyáját. 100 alibám, 13 agunárom, de a tilóst egyedül csak magam járom. Ha elfognak a tilósba, be is hajtnak, a bírónak pincéjébe be is zárnak, tán a bíró fia bebekandikál majd, ha nem szeret, legalább csak megsajnál majd.
Mi a tapasztalat a mai fiatalok között? Van-e olyan, akit annyira megérintett ez az egész régi világ, ezek a tárgyak, ezek az emlékek, hogy ebbe az irányba kezd elmenni?
Az, hogy konkrétan néprajzi szakot választott olyan fiatalt nem tudnák megnevezni, ellenbe találkoztam, és nem is kevés olyan, főleg fiatalra, akiről úgy gondoltam, hogy nem is igazán érdekli annyira. A tanítónője vagy a helyi tanárja elhozta a múzeumba, és utána ő visszatért látogatókkal. Na, ilyen esetem elég sok volt. Vagy ami egy frissebb, az iskola másként program keretén belül Gyulakútáról jött szerintem egy 6-os csoport, és egy véckei kislány. Az egész csoport már rég fenn üldögélt az iskola buszon, már indultak volna. Ő még mindig tette fel a kérdéseket, és újra tette fel a kérdéseit. Nem is hittem volna, hogy egy ilyen kislányt ennyire érdekelheti, és utána még az apukája is megkeresett, hogy a kislánynak akkora élmény volt ez, hogy itt volt a múzeumban. Volt ennek egy kicsi háttere is, mert az apuka is eléggé szenvedélyes gyűjtő, ahogy beszélgetés után kiderült, és volt otthoni hozadéka is ennek a dolognak, de ez a jó kellemes meglepetés volt, hogy ez a kislány úgy kellett szinte a tanítónője lecsalogassa az emeletről, hogy beüljön az iskola buszba, mert még akkor is volt vagy 10 kérdés, amire választ szeretett volna kapni. Volt olyan kisgyerek Szentgyörről, aki a földbe az apukájával talált egy tárgyat, és odahozta, és mondta, hogy ő arra kíváncsi, hogy múzeumban itt lenne a helye, és hogy mennyit ér ez a tárgy. Az apukával próbáltuk meggyőzni, hogy 3 aranyrúdnál többet nem ér, de viccesen, de azért beletörődött a 3 aranyrúd nélkül is, ott hagyta a múzeumban szívesen azt a kis tárgyat, és azután is, mikor alkalma van, akár más társaival, akik nem voltak ott, vagy akár az nagymamával szívesen eljön a múzeumban, kihasználja ilyen alkalmakat, hogy eljöhessen. Azt jelenti, hogy nagyon sok gyerekbe vagy emberbe ott szúnyott bizonyos dolog, amit amíg nem próbál ki, addig nem is tudja, hogy ezt ő szereti. Én azt mondom, hogy a múltadat, ha nem értékeled, akkor nem érdemled meg a jövődet. Úgyhogy egyszerűen nem ez kell legyen a legfontosabb, hogy a múltunkba kutakodjunk egy életen keresztül, de ez az életünknek egy fontos része. Én ezt vallom.
Most látva a világ alakulását, mi lesz a sorsa egy ilyen gyűjteménynek?
Nekünk ahhoz, hogy fenntartható legyen ez a múzeum, így, hogy én önkéntesen bemutatom, nem kerül nagyon sokba. Ami hátrányunk, téli hidegben semmilyen fűtésünk nincs. Ez a tárgyaknak egyfelől még kicsit rossz is, ellenben így most már nem is gátol ebbe, hogy lekapcsolják a fűtést, és nem látogatható. Kicsit gyorsabban vezetem a tárlatot, nem 2 óra alatt, hanem 1 óra alatt. Mikor látom, hogy ki van lilulva valakinek a szája, befogom a számot, és kész. 200-as égő ég 1 órát, másfelett kész, ennyi a fenntarthatóság. Ilyen szempontból én úgy látom, hogy ennek nincs akadálya. Az, hogy az emberek érdeklődöke, én azt mondom, mindig fog lenni egy olyan réteg, akit fog érdekelni a régi tárgyak, meg a régiségek, meg hogyan éltek az emberek régebb, meg vagyok győződve. Sőt, én úgy látom, hogy itt lehetne tovább menni. Nem csak a tárgyakat kellene egy lassan gyűjtenünk, hanem azt a tudást is. Gondolok én arra például egy egyszerű dologra, egy szilvaízfőzés, egy kenyérsütést. Ezt a tudást is át kéne menekítsük az újkornak, mert ahhoz, hogy ne függünk annyira ilyen határozatoktól, hanem minél jobban önállátóak tudjunk lenni, ez a tudás egy nagy érték lesz. Én úgy látom, ezeknek van létjogosultsága, hogy ezt megtanulni. Pont a múzeumnak ez van a következő feladata, hogy egy külső teret kialakítva, amit már több beszélgetés alatt úgy látszik az emberek kezdik jónak látni, ahol a nagyobb tárgyakat, mint szekér, szakekkel ki tudnánk állítani, és az úgy működne, mint egy nyitott csűrész, ami több funkciós is lehetne. Egyik végében ez van elképzelve tovább lépésre egy kis kemencével, egy kis rézüsttel, ahol nyugodtan egy szilvaíz főzést a gyerekek előtt megcsinálni. Ez alatt a közösség még épül, beszélget, formálódik, erősödik. Ugye a kenyérsütés is egy több órás munka, ez alatt átmentődne a tudás. Beszélgetések lennének, amit én most nagyon hiányolok. Közösen akár megihatnának egy pohár bort, egy pohár hűsítőt, és ez alatt a közösség erősödne. Akkor rájönnénk, hogy mennyire fontos, hogy van nekünk egy gyökerünk, mennyire fontos, hogy van egy olyan tudás az őseinknek a fejébe, amit én is, ha megtanulok, azzal csak előre tudok lépni, és ez van a következő lépései a helyi tájháznak, hogy ezeket így átmenteni a tárgyak után, a fényképek után, vagy akár megtanulni közösen egy népdalt, amit lehet, hogy csak egy öreg néni vagy öreg bácsi tud a faluból. Úgy látom, hosszú távon ezeknek van lényege, van fontossága.
Pitvaros ház udvarában hetek óta muzsikálnak. A címeres ökrömárát odaadtam a prímásnak. Ne haragudj, édes párom, megvan még a festett járom. Azt a nótát, mit tanultam, megéri az ezüst csengős jármas ökröm árát. Nincsen pénzem, se dohányom, vedd meg pajtás adolmányom. Járhatsz benne, mint egy páva, a vármegye udvarába. Nekem már a rongyos is jó, nem lát engem, csak a tarló. Elmegy a kalomb hullással, köd előttem, köd utánam.
Elhangzott, hogy hamarosan a modern technikának köszönhetően képek, kisfilmek, riportok is láthatóak és hallhatóak lesznek a látogatások alkalmával. Addig is javasolom, hogy hallgassunk meg két rövid összeállítást, amiben rég nem hallott hangokat elevenítünk fel. Bizonyára a havatőiek képeket is társítanak a hangok mellé, és jó érzés viszont hallani ezeket a személyeket, akiknek hangját már csak a Marosvásárhelyi Rádió szallaktára őrzi. Az első összeállításban a havattőn egykor tanító pedagógusokat hallhatják. Török Ilona óvónő.
Nem lehet elmondani ezt az örömöt, amit tett ennek a falunak a közössége. Minnyáján, ha bár én kevésbé, de úgy hiszem, hogy a falunak minden apraja, nagyja hozzájárult ennek az ünnepségnek a megszervezéséhez és a megtartásához. Hát én mit mondjak? Itt gyermekeskedtem, itt futkároztam, mezitláb cipőben, mikor, ahogy tudtam. Nagyon régen hagytam a falut, 944-be. Közben vissza-vissza jöttem vakáció alkalmával, de hát ez olyan rövid idő volt, hogy azt kell mondanom, hogy nagyon keveset ismerek már azok közül, csak az időseket. Itt vannak az őseim, itt van eltemetve édesapám, édesanyám, két bátyám, és az ők emlékük örökké vissza fog hozni a családi házhoz is, és az egész kicsi faluba.
Janka Ilona tanítónő.
45 éve, hogy itt vagyok már a faluban. 5 évesek voltak a kis nebulok. Az iskola helyiségében volt egy külön épület, oda jártak óvodába. Már akkor megismertem őket. 2 év múlva tanítónőjük lettem. Kedves kis mozgékony gyermekek voltak, kislányok, bohó kisfiúk. Másodikos korokban tanítottam őket, de 4 éven keresztül mindig mellettük maradtam. Azután pedig jött az eltávozás időszaka, elmentek innen, kiki Gyulakutára, Szent Györe iskolában. Soha nem szűnt meg a kapcsolat köztünk. Mindig előttem vannak mai napig Domokos Ilona tanítónővel. Mellettük álltunk, és a népi hagyományokat tanítottuk nekik. Figyeltem az életüket. Nem volt könnyű az életük, de becsületesek maradtak, hülyek maradtak. Akik eltávoztak, azok is, akik pedig itt is maradtak.
Domokos Ilona tanítónő.
Mikor az osztályba beléptem, akkor minden gondomtól, bajomtól megszabadultam, és teljes egészében átszellemültem, és az oktatásnak s a nevelésnek éltem. Nagyon-nagyon szerettem, különösen első osztályt tanítani. Amikor az első osztályosokkal kezdtem a munkát, biztattam őket, és láttam az eredményt év végére, mert általában valamennyien megtanultak írni, olvasni, számolni. Azt a csillogást, azt a hálát semmi sem pótolta nekem, úgyhogy sok örömöm volt az életben, mert én nagyon-nagyon szerettem ezt a pályát és ezt a munkát. Úgy érzem, hogy gyümölcsöző volt a tevékenységem.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Volt nekem 6 tükröm, 6 szép villás szarú, címeres 6 tükör, fehér, mint a hattyú. Cselő, csákó, bimbó, az a két tartotta, egyszer csak azt hallom, dalul apa csírta, egyszer csak azt hallom, ki a többet érte, ökreim az adó, elkótya vegyélte. Volt nekem földem is, búza termő földem, aranyos kalászát elnézegettem. Addig nézegettem, míg egyszer oda van. Elvitte az adó, elvitte a kamat. Hiába dalulsz már, mezei pacsírta, szegény ember sorsát gazdag Isten bírja. Volt nekem házam is, gólyafészkes házam, tulipán rozmarin nyílt az ablakában. Tulipán rozmalin, többé nem láthatlak. Elvitte az adó, elvitte a kamat. Nem maradt egyebem, csak az apám sírja. Szegény ember sorsát, gazdag Isten bírja.
A következő összeállításban néhány egykori falustárs hangját elevenítjük fel. Most Gál Sándor tanárt, cserkész parancsnokot hallgatjuk.
Nagyon sokan ugye az igazi, régi, jó falu közösséget felépítő emberek ugye meghaltak, nagyon sokan beköltözött a faluba, és nagyon sokan eltávoztak törzsgyökeres havatőjek közül a munka lehetőségek hiánya miatt, meg továbbtanulás vitte el nagyon sok embert. Persze az igazi havatő valamikor az 50-es évek közepe, 60-as évekre tehető, amikor még valóban élt az a generáció, akik a második világháború után éltették a falut, éltették a mezőgazdaságot, és azoknak a gyerekei, unokáiként élhettük meg a falunak, havatőnek a mindennapjait, a nyári fürdőzésekkel, a mezei munkákkal, ugye, mert a kéveköték készítéstől megkezdve mindenbe ki kellett vegyük a részünket. Talán a falusi munkák közül legjobban a kender mosás, illetve a szapulást követő mosás tetszett a legjobb, mert akkor ugye ezt a kükülön kellett megejteni, ott kellett segítkezni, és akarva akaratlanul a fürdődés fel volt szabadítva.
Sütő Gál Béla volt kollektív elnök.
Akkor is, hogy megpróbálkoztak lopni, és az első mérnökemmel nem volt probléma, aztán később, mikor visszajöttem, hát más mérnök lett, a Dorjányi Karcsi. Hogyha valaki hibázott, rögtön akarta jelenteni a rendőrségre, de mondtam neki, hagyjunk békét, mérnök úr, másképp meg tudjuk büntetni mi. 5 napot kell dolgozzanak ingyen a kollektív raktárába, szelektorozni és csávázni. Na de aztán hogy alakult a helyzet? Jöttek és dolgoztak ügyesen, és később azt kérdezték, elnök eltárs, mikor fizetett ki azt az 5 napot? Hát mondom, nem szégyelitek magatokat, nem jelentettünk a rendőrségre, és akkor most már hogy egyeztünk?
Felesége Sütő Gál Zelina.
Akinek a férje állami munkára járt, az fütyintett a gazdaságra. És most azok kapnak a néptanástól lisztet, akik nem dolgoztak. Én ledolgoztam 15 évet a kollektívbe, sok ideig csoportba dolgoztunk. Egyéni jobb volt, mert aki szerette megművelni, az megcsinálta becsületesen, de a csoportba olyanokat tettek, azért mentek tönkre a szőlő területek. Hogy halván fogalma se volt, hogy mit kell csinálni egy meccéskor.
Tar Emma, földművelőházi asszony.
Voltak nehézségek, voltak rossz fődek, de csináltuk, volt, amikor csoportba mentünk is. Volt elégedetlenség is, de ősszel kaptunk egy kicsi ezt-azt, és meg voltunk elégedve. Volt nekünk vállaló szőlőnk, azt is közben csináltuk. És volt, amikor csoportba jártunk, és úgy is volt, hogy volt szőlőnk vállalva, és a csoportból, mikor hazajöttünk, még kimentem, és amíg láttam, addig csináltam a szőlőt.
Férje Tar Ödön.
Elég nehéz volt, mert én fogatos voltam, kuráló is voltam, fejő is voltam. A szájbánon reggel 4-kor már kün voltam. Bejöttem, azután hordtam a szénát, amennyi szénát behordtam, 1%-át adták nekem, avval tudtam egy tehen tartani.
Tegnap sem ragyogott több csillag az égen, nem sétáltak többen lent a falu végen. Ma sem nyílt sok virág a vénakácfáról, mégis üres minden, hiányzik valaki ebből az utcából. Kis ablakok nyílnak egymás után sorba, muskátli integet át a túlsó sorra. Bezárult szemekkel csak egy ablak bámul, mégis más a világ, hiányzik valaki ebből az utcából.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Havattői Tájház vendégei voltunk. A néprajzi gyűjteményről próbáltunk egy átfogó képet nyújtani. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra.
Erdélyország kellős közepében van egy kicsi fatornyos falu, apró házak egymás mellett sorba, mindeniken van egy zöld zsalú. A férfiak mind elmentek onnan, az asszonyok csendben sírnak ott. Mikor este fenn a magas égbe, kigyúlnak a fényes csillagok, székely asszony a kicsi fiával, kiül este a pitvar elé, áhítatos ábrándos orcával, néznek ketten fel az ég felé. Édesanyám, mondja meg azt nékem, hogy odafenn vajon mi ragyog? Miért ragyognak ott fenn az égen azok a sok fényes csillagok? Két szeméből sűrű könnyek hullnak, megszólal az erdélyi anya, amuttan egy szakasz vezetőjé, a másik egy káplár csillaga. Gallériára volt az rája tűzve, ám de most már szegény, mint halott. Az angyalok felvitték az égbe, onnan néznek ránk, mint csillagok.